Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 475. dicséret első versét. A 475. dicséret így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Elfoglalva a 312. dicséret első három versét énekeljük. A 312. dicséret így kezdődik, várj ember szíve. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megváltó Urunk, életünk gazdája, köszönjük, hogy ez az estét arra adtad, hogy rád figyeljünk, hogy egész lényünkkel rád hangolódjunk, és ha így teszünk, akkor megtapasztalhatjuk jelenléted, átélhetjük, hogy te megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy arra is bátorítasz minket, hogy úgy figyeljünk, hogy rád merjük hagyni életünknek a dolgait, mert te munkálkozz, cselekszel. És olyan jó ezt hallani, mert megszoktuk, hogy mindig mindent mi akarunk elrendezni, megoldani. Segíts, hogy rá tudjuk hagyni az életünket, hogy rá tudjunk hagyatkozni. És igazán ez akkor fog megtörténni, ha ismerünk téged, ha tudjuk, ki vagy. És ha megismertünk úgy, ahogy az igében kijelented magad, akkor bizalom lesz irántad a szívünkben, akkor rád merjük bízni az életünket. És segíts, hogy most a Golgota keresztjére nézzünk. Mert amit te ott értünk tettél, az azt mutatja, hogy mennyire fontosak vagyunk neked, és hogy kész voltál az életedet adni azért, hogy megments minket. És hogyha ez átjárja a szívünket, a lényünket, akkor megbátorodunk, és hisszük azt, hogy aki ennyire szeret, az a mindennapokban is odafigyel ránk. Az lehajol értünk, az rendbe teszi az életünket, és Urunk, erre vágyunk, hogy te rakj rendbe minket, te kezdj el velünk egy újat, és köszönjük, hogy ezt kérhetjük, és olyan jó, hogy beletekinthetünk az ígébe, és láthatjuk, hogy mindig hogyan munkálkodtál, hogy mindazok, akik bizalommal jöttek hozzád, megtapasztalhatták a reménytelennek tűnő helyzetben is a te hatalmadat, azt, hogy te tudtál cselekedni, hogy ellenségtől is megszabadítottad a te népedet, Urunkat, hogy ilyen bizalom legyen irántad most a mi szívünkben, és segíts, hogy életünk minden kérdését hozzád vigyük. Kérünk így, jöjj, és szent lelked által tedd áldássá a mostani alkalmunkat, ragyogtasd fel előttünk a te orcádat, ragyogtasd fel a kegyelmet, a keresztnek erejét, és add, hogy mi is odaszálljuk magunkat a te követésedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, ahogy az írva található, a Királyok második könyve 19. fejezetében, az első 19 versben. Tehát a Királyok második könyve 19. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Amikor Ezékiás király hallotta ezeket, megszaggatta ruháit. Zsákruhát öltött, és bement az úr házába. Azután elküldte Eljákimot, a királyi palota gondnokát, Sebnát, az íródeákot, és a papoknak véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámosz fiához. Ezek így szóltak neki. Ezt mondja Ezékiás. Ez a nap nagy nyomorúságnak, szidalmazásnak és káromlásnak a napja. Mint amikor eljön a szülés ideje, de nincs erő a magzat megszülésére. Talán meghallja az Úr, a te Istened, rabsáké minden beszédét, akit elküldött az ő ura, Asszíria királya, hogy szidalommal illesse az élő Istent, és káromló beszédekkel, amelyeket az Úr, a te Istened meghallott. Könyörögj hát azokért, akik még megmaradtak. Elmentek tehát Ezékiás király szolgái Ézsaiáshoz. Ézsaiás így szólt hozzájuk. Mondjátok meg uratoknak, hogy így szól az Úr. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel Asszíria királyának szolgái szidalmaztak engem. Íme, Olyan lelket adok belé, hogy egy hírt hall, és visszatér országába, ott pedig fegyverrel vágatom le őt a saját földjém. És amikor Rabsaké visszatért, Asszíria királyát már Libna ellen harcolva találta, mert megtudta, hogy elvonult Lákisból. Azt hallotta ugyanis Tirháká az etióp király felől, íme elindult, hogy hadakozzék ellened. Erre visszafordult és követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel. Ezt mondjátok Ezékiásnak, Júda királyának. Meg ne csaljon téged Istened, akiben bízol, azt gondolván, hogy Jeruzsálem nem adatik Asszíria királyának kezébe. Íme hallottad, mit cselekedtek Asszíria királyai minden országgal, hogyan pusztították el azokat, és te talán megszabadulhatnál? Vajon megszabadították-e a népek istenei azokat, akiket atyáim elpusztítottak? Gózánt, Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak. Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvaim városának királya, meg Héna és Ivvá? Miután Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta, fölment az úr házába, és kiterítette azt az úr előtt. Majd Ezékiás így imádkozott az úr előtt. Uram, Izrael istene, aki a kerubok között laksz, te vagy egyedül a föld minden országának istene. Te teremtetted a mennyet és a földet. Fordítsd felém, uram, füledet, és hallgass meg. Nyisd föl, uram, szemedet, lásd meg és halld meg Szanhérin beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy szidalommal illesse az élő Istent. Igaz, uram, Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai. Fa és kő, azért pusztíthatták el azokat. Most azonban, Urunk, Istenünk, kérlek, szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy fölismerje a föld minden országa, hogy te az Úr vagy, az egyetlen Isten. Az Ószövetségből hallottuk ezt az ígét, Királyok második könyvéből. Egy olyan korszak áll előttünk, amikor a nagyobbik országrészt, Izraelt, Asszíria már elfoglalta, királyát, népét elvitte fogságra. Most már csak a két országrészből Júda áll a talpán, mégpedig ők is azért, mert úgy, ahogy még kitartanak az Istenben való hit mellett. Ugye az északi országrész Izrael, amikor elszakadt Júdától, letért a hit útjáról. Bálványokat készítettek, aztán más országokból különféle istenségeket hoztak be, azokat kezdték imádni, és Isten hiába küldte a prófétákat az ő eszközeit, nem hallgattak a szavukra. Egyszerűen nem fordultak vissza Istenhez, nem szabadultak meg a bálványoktól, és nem szolgáltak neki. És ennek az lett a következménye, hogy jött az asszír király, az asszír birodalom, és azt az ország részt elvitte fogságra. És tulajdonképpen az a 10 törzs el is tűnt, szinte megsemmisült, de ott maradt Júda. És Júdában most egy olyan király van, aki szembeszáll a pogánysággal, és teljes szívét, életét az élő Istennek szenteli. Azt olvastuk róla, hogy amikor ő megkezdte az uralkodását, 25 éves volt, és az Úr szemében kedves dolgot cselekedett. Tehát ez az Ezékiás arra figyelt, hogy mi a kedves Istennek. Az volt a kérdése mindig, hogy amit tenni akarok, az vajon tetszik-e az Úrnak? És ez egy fontos kérdés. Mindazok számára, akik azt mondják, szeretjük Istent, akik keresik őt, akik neki akarnak szolgálni, ez egy fontos kérdés, hogy vajon tetszik-e Istennek az, amit szeretnék megtenni, ami előttem van, amire bele akarok lépni, vagy ugye keresztényül mondva, ugye kialakult egy olyan kérdés, hogy, és gondolatkör, hogy mit tenne Jézus? De még ilyen karkötőket is lehetett kapni egy időben, vagy lehet, hogy ma is van, hogy az a kérdés, hogy mit tenne Jézus? Igen, ha Jézus az én helyemben lenne, mit tenne? És ez sokszor jó, ha föltesszük. Jó, ha föltesszük, mielőtt valamit megtennénk. Vagy elfogadnánk valamilyen tanácsot. Ugye nagyon sokszor azt szerint cselekszünk, hogy mit tesznek mások. Ugye sokszor az a mérvadó, hogy abban a helyzetben, amiben én vagyok, na, mit tesznek mások? Ezt hogy oldották meg a szüleim, hogy oldják meg a barátaim, hogy oldják meg a munkatársaim, vagy ma, ugye, amikor majdnem kizárólag már az internetről tájékozódunk, akkor hogy oldják meg a népszerű emberek, a sztárok, és ez megtéveszt. De azt mondja az írás, hogy nekünk legyen az a kérdésünk, hogy mit tenne Jézus? Vagy mi kedves, ha az Ószövetséget nézzük, mi kedves az Úr szemében? Vagyis amit tenni akarok, azt tetszik-e neki? És ahogy tenni akarom, azt ő is úgy tennie, ahogy én tervezem. Mit tenne Jézus? Ahova én megyek, ahogy én szórakozok, ahogy én alakítom ki a kapcsolatokat, ő is így tenné. Ő is belemenne azokba a dolgokba, amibe én bele akarok menni. És ha föl tudjuk tenni ezt a kérdést, akkor az Úr ad nekünk útmutatást. Ugye hányszor olvassuk azt az Úrnak azt az üzenetét, hogy nyugodtan hagyjuk magunkat őre, mert ő megmutatja nekünk a jó utat. Vagy ahogy itt a Zsoltárban is volt, hogy hagyjad az Úrral te utadat, és ő majd megcselekszi. Mert Isten cselekvő Isten. De rámerjük-e hagyni magunkat? Ez az Ezékiás, ez rámerte hagyni magát az Úrra. Ez azt is jelentette, hogy fölismerte, hogy mi Isten számára kedves, meglátta azt, hogy a bálványok nem kedvesek, és mindent kitakarított a templomból, az országból, így olvastuk, hogy összetörte a bálványoszlopokat, lerontotta az áldozóhalmokat, tehát mindent, ami Isten szemében nem volt kedves, azt kitakarította az országból. És ez így van, hogy amikor keressük az Urat, akkor fontos, hogy amit ő megmutat, ami nem kedves a szemében, azt merjük kirakni. Sokan félnek, hogy igen, de hát akkor Istennek semmi se tetszik az életünkben. Isten azt akarja, hogy nyomorogjunk, vagy szomorkodjunk. Nem. Az Új Szövetség arról tesz bizonyságot, maga Jézus mondja, hogy ő azt akarja, hogy bőhölködjünk, hogy életünk legyen, és bőhölködjünk. Ő egy bővölködő életet akar adni. Ő ajándékokat akar adni az övéinek. Persze ezek az ajándékok nem azonosak azzal, amit a világ ad. A világ sokszor ad olyat, aminek aztán sok nyomorúság lesz a következménye. Sokszor azt mondja, ezt csináld, úgy csináld, vagy problémáid vannak, akkor mindig ajánl, hogy hogyan oldjuk meg. Sok embernek ajánlja, fogd meg a poharat, és akkor az jónak tűnik. De egy idő után kiderül, hogy az nem jó, hogy tönkreteszi azoknak az életét. sokaknak az életét, akik hallgatnak erre a tanácsra. Isten pedig azt akarja, hogy jól alakuljon az életünk. És Ezékiás nem arra figyelt mások, mit mondanak, hiszen amikor ő hozzáfogott ehhez a reformhoz, az ország megtisztításához, az Istenhez való ragaszkodáshoz, az őrá való figyelésre, akkor az nem mindenkinek tetszett. De merte vállalni ezt az utat, merte vállalni Isten, sőt, azt is eredményezte, hogy Istenre figyelt, hogy mert szembefordulni Asszíriával. Merte azt mondani, hogy igen, én tovább nem maradok a te hűbéresed, én Istenhez tartozom. Az én uram és királyom az Isten. Tehát Izraelre ugye az volt a jellemző, hogy Isten a királyuk. Isten a királyuk. Úgy szoktuk mondani, hogy teokrácia van Izraelben. És ha sok király ettől el is tért, de Ezékiás ragaszkodik hozzá, hogy az ő ura és gazdája Isten. És hitte, hogy Isten meg tudja őt oltalmazni. De az asszír királynak nem tetszett, hogy Ezékiás megbátorodott. Nem tetszett neki, hogy független akar lenni, hogy egyedül Istenben akar bízni. Mert az ördög az olyan, hogy ő nem szereti azt, amikor valaki megerősödik, megbátorodik, meg akarja akadályozni. Rabnak akar tartani, maradj te csak az asszír királynak a szolgája. Vagy maradj te a bűnnek, a félelmeidnek, a szenvedélyeidnek a szolgája. Sátán azt akar szolgaságba tartani, de Jézus azért jött, hogy megszabadítson. És arra hív, hogy őt kövessük. Azt mondja, nekem szolgálj. De Jézus szolgálata az nem olyan, mint az ördög szolgálata. Jézus szolgálata igazi szabadság. Azt jelenti, hogy már szabad vagyok nemet is mondani. Ugye amíg ez a világ uralkodik bennem, meg a régi természetem, amíg a világ rabja vagyok, az azt jelenti, hogy nem tudok sokszor nemet mondani. Hanem azt kell tenni, amit a szenvedélyem, a természetem diktál, akkor is, ha néha látom, hogy rossz, de képtelen vagyok nemet mondani, másképp csinálni. De ez a függőségeknek is az alapja. Hiába látja egy ember, hogy rossz nekem, akár az, hogy szívom a cigarettát, akár, hogy megfogom a poharat, vagy a drogot, vagy odaülök a játékgép elé. Rossz, de nincs lehetősége nemet mondani. Nem tud nemet mondani. Nincs ereje elszakadni. És ezért jön Jézus, hogy felszabadítson. És aztán már legyen erőm nemet mondani mindarra, ami elvtávolított az Úrtól, vagy ami megkötözve tart. Az asszír király elküldte a fővezérét és egy erős sereget vele, fölvonultak, bekerítették a várost, és üzenetet küldtek a királynak, ugye a király meg a népe bezárkóztak a városfalon belőlre, az asszír király pedig a városfalon kívül körbevette őket, és hát arra próbált építeni, hogy majd kiéhezteti a bentlevőket, és majd akkor megadják magukat. És közben ugye lelki hadviselést is, pszichikai hadviselést is folytattak a bentlevők ellen, a király ellen. Ugye az asszír királynak a főparancsnoka végigmondta, hogy miben bíztok, mit akartok ti? Elhiszitek, amit a királyotok mond, hogy majd megvéd benneteket, vagy majd az Istenetek megvéd benneteket. De tehát próbálják a hitüket lebontani. Ugyan már, mit vársz te az Istentől? Nem várhatsz attól semmit, és még rá is tesz egy lapáttal, amikor sorolja, hogy miért várnátok, hogy a ti Istenetek segítsen, amikor mi már leigáztunk sok-sok népet, annak mindnek volt Istene, és egyik népet se tudta az Istenük megvédeni. Akkor miért gondoljátok, hogy a ti Istenetek meg tud védeni? De tehát mit várhatsz te az Istentől? Ne várj te semmit tőle, mert úgyse tud rajta segíteni. Olyan erős az ellenség, olyan erős a te problémád, hogy rajtad már Isten sem tud segíteni. A sátán ezt suttogja. Ez egy nagyon erős fegyver a kezében, mert nagyon sokakat el tud hitetni, meg tud téveszteni, elhiszik neki, hogy tényleg rajtam már senki nem segíthet. Hogy nekem már nincs kiút, mert még az Isten sem tud rajtam segíteni. De sok ember volt így az új szövetségben is, hogy olyan élethelyzetben voltak, amikre már azt mondták nekik, hogy nincs megoldás. Próbáljuk felidézni Jairust, a zsinagóga elöljáróját, akinek megbetegszik a lánya, a kislánya, már nagyon beteg, és látja ez az apa, hogy meg fog halni. Meg fog a kislány halni, ha nem hozok neki segítséget. De tudja, hogy az orvosok nem tudtak már rajta segíteni. Emberileg nincs esélye, és elindul Jézushoz. Egy zsinagóga elöljáró. Ott van a szívében, hogyha Jézust elhívom, akkor ráteszi a kezét, és nem fog meghalni a kislányom. Tehát hitte, hogy Jézusnak olyan hatalma van, hogy az lánya életben marad. Hogy Jézusnak hatalma van a betegség fölött. És amikor oda megy Jézushoz, és kéri, hogy jöjj el, és tedd a kezed a kislányomra, és meggyógyul, akkor Jézus elindul vele. De közben történik valami. Jön egy másik ember, egy 12 éve vérfolyásos asszony, aki szintén olyan helyzetben volt, hogy rajta már senki nem segíthet. Ugye 12 évig járta az orvosokat, és senki nem tudta meggyógyítani. De nem csak ma történik az. Járjuk az orvost, és nem tud meggyógyítani. Ott volt ez a vérfolyásos asszony. Igazán akart gyógyulni. Hisz kereste a megoldást, a segítséget. Rengeteg pénzt ráadozott, és nem gyógyult meg. Egyik evangélium azt írja, hogy még rosszabbul lett. Sok orvostól sokat szenvedett. Hát ez sem múlt el. De ez sem múlt el. Ma is sokszor átéljük, hogy sok orvostól sokat szenved az ember. De hall Jézusról, mert elfogyott minden pénze. Ugye addig mehetett az orvosokhoz, amíg volt pénze. Elfogyott a pénz, azt mondták, hogy ne gyere. Pénz nélkül mit lehet tenni? Ugye milyen furcsa. Milyen furcsa, hogy valaki azt tanulja, az a szakmája, hogy segítsen, gyógyítson. És ha nincs pénz, akkor nem segít és nem gyógyít. Bár nem is tudtak rajta. És akkor ez az asszony hall Jézusról, elmegy, és azt mondja, ha csak a ruhája szegélyét érintem és meggyógyulok. Tehát hittel megy Jézushoz, hogy meg fogok gyógyulni, ha találkozok vele. Elég csak épp hozzáérni. Nincs szükség nagy dologra. És ez fontos, mit mondok magamnak? Negatívumot, hogy már úgyse lesz semmi, vagy olvasom az igét, látom Jézust, és megbátorodik a szívem, és mondom, igen, ha találkozom vele, ha Jézus megérinti az életemet az ő igéjével, akkor meg fogok gyógyulni. Tehát nem mindegy, mit mondok. Szabad ezt a pozitív gondolkodást elsajátítani, mondani magunknak, hogy igen, bárki bármit mond, Jézusnak van hatalma. És amíg ő megállítja Jézust, ez az asszony közben jönnek Jairus házától, hogy Jairus, már hagyj Jézust, mert meghalt a lányod. Tehát most jön a mélypont, ugye Jairus elindult, jön Jézus, meg fog gyógyulni a lányom, és ezt azt mondják, meghalt. Most már hagyj Jézust. Vagyis mit mondanak, hogy itt még Jézus se segíthet. Meghalt, itt még az Isten se segíthet rajtad. Vége. Fogadd el. Ne nincs tovább. És mit mondja neki Jézus? Ne félj, csak higgy. És meggyógyul. Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Vagyis ne figyelj a környezetet hangjára. Ne figyelj másokra, csak én rám. És higgy tovább. Hidd, hogyha meghalt és élni fog, mert én vagyok az élet, ahogy később mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Igen, ő az élet. De ezt kell hinnem, hogy ő az élet. És amikor azt mondják, hogy nincs tovább, akkor én mondhatom, hogy igen, van tovább, mert Jézus azt mondta, hogy higgyek, bízzak benne. Aztán elviszik ezt a hírt Ezékiásnak, sőt, egy levelet is, amit az asszír király írt neki, amiben tovább gúnyolja az Istenét, továbbra is egy ilyen pszichológiai hadviselést folytat ellene, és Ezékiás hogy is reagál erre? Tehát ott van egy király, akire rá van bízva a népe, mindenki be van zárva Jeruzsálembe, és nem mindegy, hogyan dönt, hisz a nép a királyban bízik, várja, hogy tesz értük valamit, hogy lesz megoldás, és vajon milyen megoldást hoz erre a helyzetre Ezékiás. Az első dolog, hogy mikor meghallja az idegen király üzenetét, megszaggatta ruháit, zsákruhát öltött, és bement az úrházába. Az, hogy megszaggatta a ruháit és zsákruhát öltött, az azt jelenti, hogy bűnbánatot tartott. Meglátta, hogy ebben a kialakult helyzetben neki is van felelőssége. Mégpedig az volt a felelőssége, hogy amikor ugye föllázadt az asszír király ellen, és pár év múlva elküldte a király az embereit, hogy Ezékiás, jó lenne, ha visszatérnél hozzám, és továbbra is hűbéresen maradnál, akkor Ezékiás meggondolta magát, és azt mondta, igen, a hűbéresed leszek, mindent megadok, amit kérsz, és még a templom kincseit is odaadta, elküldte az asszír király számára. És ennek lett a következménye, hogy aztán jön újra a hadsereg, és most ott be vannak kerítve, és emberileg úgy tűnik, hogy nincs esélyük. És Ezékiás bűnbánatot tart, vagyis vállalja azt, amit ő rosszul tett. Ez is fontos, hogy amikor Isten megszólít és keres és hívogat magához, akkor jó, ha látom, hogy nem csak mások tehetnek arról, hogy úgy alakult az életem, vagy nem Isten az oka annak, ugye nagyon sok embert megkísért, hogy vasárnap is ugye beszéltünk róla, megkísért az, hogy amikor baj van, akkor Isten tesszük felelőssé, ugye a Jelenések könyvébe, amikor jött a csészéknek a tartalma, a belőlük keletkező csapás, akkor az emberek ott nem bűnbánatot gyakoroltak, nem azt mondták, hogy igen, azért van, mert nem hallgattunk Istenre, hanem Istent okolták. miattad vannak ezek a dolgok. Vagy ha visszaemlékszünk pár fejezettel korábban, ugyan ehhez hasonló ugye megtörtént Elizeus próféta korában, amikor szintén egy hadsereg bekeríti Izraelt, akkor ott Samáriát, és a király a prófétát okolja. Ugye, hogy miattad történt az, hogy itt már az éhhalál szélén vagyunk, és nem tart bűnbánatot. Ezékiás viszont bűnbánatot tart, és bemegy az úrházába. Tehát a helyzetet beviszi az úrházába. És így olvassuk aztán, hogy ott elkezd imádkozni, és majd azt a levelet, amit küldött neki a király, azt az úrházában az úr előtt kiteríti. Tehát a problémát hova viszi Ezékiás? Az úrházába, az úr elé. És ezt jó meglátni és eltanulni tőle. Hogy amikor gondok terhelődnek ránk, amikor problémákkal küszködünk, azt vigyük az Úr elé. Azt vigyük be az Úr házába. Ami azt jelenti, hogy akár Isten tiszteleten hozom magammal. Nem egy ünnepi kiadásomat hozom a templomba, hanem hozom magammal a problémáimat. Hozom magammal a gondjaimat. Azt, amiben elakadtam, és amire választ várok, amiben segítséget kérek. Vagy minden nap odaborulok elé. Kézbe veszem a Szentírást. Tehát megosztom az Úrral az én problémámat. Ugye Jézus is mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Hogy hívja az embert? A maga lelki fáradtságával, terheivel. Azt mondja, ne letedd, hanem hozd oda hozzám, add át nekem. Mert akkor tesszük le jól, hogyha az ő kezébe tesszük, ha az ő keresztjéhez visszük. És Ezékiás ezt tette. Bevitte az úrházába. Aztán a levelet kiterítette az Isten előtt, hogy lássa az Úr. És el is mondta, hogy mit is mond ez a király. Tehát mi is így kiteríthetjük az Úr előtt a szívünknek a tartalmát. Feltárhatjuk előtt. Tehát ez van bennem, Uram. De lásd meg, és elmondom neked. Aztán Ezékiás még elküldött a prófétához, Ézsaiáshoz. Ez is fontos, hogy igen, bemegy az Úr házába, elmondja az Úrnak, de úgy éli meg, hogy szüksége van emberi segítségre is, embertől jövő tanácsra is, és kit keres? A prófétát. Tehát keresi az Úrnak az emberét, keres egy olyan hívőt, aki előtte jár, akinek van látása, aki ebben a helyzetben is Isten megoldását tudja számára közvetíteni. És ez is jó, hogyha tudunk találni olyan szemét, aki hitben előttünk jár, és tudunk tanácsot kérni, el tudjuk mondani a kérdéseinket, meg tudjuk vele beszélni a dolgainkat, mert tudjuk, hogy ő Istentől jövő útmutatást fog nekünk adni. Ézsaiás azt mondja, hogy mondjátok meg uratoknak, hogy így szól az Úr, ne ijedj meg. A proféta első üzenete, hogy ne ijedj meg, vagy ne félj, más szóval. Miért? Hát Isten üzeni neked, nem kell félni. És ez azt jelenti, ne félj, mert én átvettem a te gondodat, bajodat, az, ami téged terhel, itt van az én kezemben. Az én kezemben jó helyen van, mert nálam van megoldás. Tehát ne ijedj meg, ne félj attól, amiket hallottál, amit mond Asszíria királyának a szolgája. És Isten elmondja azt is, hogy hogyan fog megoldást adni, hogy vissza kell, mert olyan hírt hall a király, hogy vissza kell menni a saját országába. Tehát Istennek van hatalma, hogy beleavatkozzon az emberi történésekbe. Gondoljuk meg, egy nagy birodalom királya fölvonul, és az a király azt hiszi, hogy aki már rengeteg népet leigázott, hogy minden az ő akarata szerint történik. És ha valamit ő eltervez, azt senki nem tudja felborítani, megváltoztatni. És kiderül, hogy az élő Isten bele tud avatkozni a történésekbe. Meg tudja változtatni még egy ilyen nagy birodalomnak is a menetrendjét. És sokszor ez a gond, hogy nem számolunk a természet fölötti Istennel. Nem hisszük azt, hogy neki van hatalma, még megváltoztathatatlannak tűnő helyzeteket is megváltoztatni. Hogy akár még egy királyt, egy vezetőt is más irányba tud tájolni. Hogy akár meg tudja változtatni egy királynak az elhatározását, a szándékát. Hát ilyen hatalmas az Úr. De hisszük mi ezt? És ezt üzeni Ezékiásnak, hogy hidd, hogy Isten bele tud avatkozni ebbe a helyzetbe, vagyis nem vagy egyedül. Nem vagy magadra hagyva. Mert az élő Isten ott van veled. És ennél nem kell több, hogy az élő Isten bennünk van. Mi is lesz az első üzenete Istennek az ember felé, amikor egy nagy korszakváltás indul be, amikor elküldi Jézust. Ugye elhatározta, hogy elküldi az Úr Jézust ebbe a világba, hogy jöjjön és segítsen rajtunk, hogy mentsen meg. És mielőtt ő megszületik, ugye elküldi Józsefhez az angyalt, és fölkészíti, meg majd Máriához is, arra, ami történik. És azt üzeni nekik, hogy aki majd születik, azt nevezzék Imánuelnek. Ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A kegyelem korszaka így indul el, hogy Isten ezt üzeni, hogy Imánuel, veletek vagyok, nem ellenetek, veletek vagyok. És jó, hogyha ezt halljuk. Jó ez, hogyha beengedjük az életünkbe, beengedjük oda a lelkünknek a mélyébe, hogy igen, az Isten velem van. Az Isten értem küldte el a fiát, Jézust. Értem adta keresztre. Ugye, mert sokszor halljuk azt, hogy többes számba, hogy értünk, meg úgy szeret Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. De jó, hogyha ezt úgy hallgatom, úgy olvasom, hogy értem, adta a fiát az Isten, hogy nekem küldte, hogy én kezdhessek egy új életet, hogy legyen üdvösségem, örök életem, hogy megbocsátassanak a bűneim. Értem küldte. Aztán egész személyesen imádkozik, ugye, fordítsd felém, Uram, füledet, és hallgass meg, nyisd föl, Uram, szemedet, láss meg, és hallgass meg Szanhérib beszédét. Tehát ilyen személyesen szólítja meg Isten. Tehát a hit azt jelenti, hogy Istennel személyes kapcsolatban vagyok. Személyesen beszélgetek vele, úgy, ahogy számomra kedves emberrel tudok beszélgetni. Így szólítom meg. És a hitét is megvallja. Elmondja, hogy igen, ittem meg akar félemlíteni ez a király azzal, hogy sorolja, hány népet igáztak le, és hogy hány népnek az Istenét pusztították el. De én nem ijedek meg, mert te élő Isten vagy, azok pedig emberi kéz alkotásai. Tehát itt a különbség, és ezt látni kell, hogy a Biblia Istene élő Isten. Ha kézbe vesszük, látjuk az ő keze nyomát, látjuk, hogy hogy cselekszik. De amit az ember nevez ki istenségnek, az tehetetlen bálvány. Mert azt csak mi alkottuk, azt mi csináltuk, azt mi gondoltuk ki, az nem él. És ezért nem tudnak segíteni. Azt mondja, hogy te az Úr vagy az egyetlen Isten. Hogy a szabadíts meg, hogy a szabadítás bizonságtétel legyen mások számára, hogy te vagy az élő, az egyetlen Isten. És ezért is akar cselekedni az Úr a mi életünkbe. Hogy amit elvégez munkát, az látható legyen mások számára. És felismerjék, hogy igen, Jézus valóban az élő Isten fia. Ő valóban tud segíteni. Ugye hány ilyen történetet látunk, hogy beleavatkozik valakinek az életében, megváltoztatja, helyreállítja, gyógyít, és utána azok elmennek és bizonyságot tesznek, vagy egyszerűen csak az a bizonyságtétel, hogy látják, hogy most más az életük. És megkérdik, hogy mitől más. És akkor elmondják, azért, mert Jézus meggyógyított, megszabadított. Hát adja az Úr, hogy a mi életünk is ilyen bizonyságtétel lehessen. Hogy mi is aztán életünk kérdéseivel, problémáival úgy tudjunk az Úr elé menni, ahogy tette ez a király. És tapasztaljuk meg az ő szabadítását, gyógyítását. Azt, hogy neki van hatalma a mi életünk fölött is. Be tud avatkozni ott, ahol mi már nem látunk megoldást. Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, hogy az igén keresztül kijelented magad a számunkra, és te mindig akkor jössz, amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk. És nem engeded, Uram, hogy a világ lebombázzon minket a maga gondolatrendszerével, hogy kibillentsen minket a hitünkből, hanem odaállsz mellénk és megerősítesz. Mert Uram, a világ azt próbálja velünk elhitetni, hogy még Isten se tud rajtad segíteni. Te már olyan mélyen vagy, olyan rossz állapotban, hogy itt senki nem segíthet, még Isten sem. És olyan jó, hogy akkor te megjelensz és szólsz. Úgy, mint ahogy megjelentél a Betesda tavánál egy olyan embernek, aki már teljesen feladta a reményt. És akkor te vitted számára a gyógyulást, az új életet, amit el sem tudott képzelni. Áldott legyen ezért a neved, de köszönjük, hogy te nem csak a Betesdában mutattad meg a hatalmadat, nem csak a bibliai korban munkálkodtál, hanem ma is ugyanaz vagy, ahogy az ige mondja, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És Uram, köszönöm, hogy ezt én is megtapasztalhattam. Köszönöm, hogy annyian átélhetik ma is, hogy az életük mélypontján, amikor kiáltanak, te meghallod, lehajolsz, segítesz, és egészen újjá lesz minden. A régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. És ezt kérjük tőled most, hogy végezd el bennünk, hogy azokban, akiknek még nem múlt el a régi, akik még nem élték át, hogy újat kaptak tőled, erősíts minket. Köszönjük, hogy ma is azt mondod, ne félj, csak higgy és meggyógyul. Ott, hogy ebbe tudjunk kapaszkodni, erre építeni. Mert Uram, amit te mondasz, az igaz. A te szavad az beteljesedik, mert nincs hozzád hasonló. Te legyőzted a bűnt, a halált, a gonoszt, és ezért dicsérünk és magasztalunk. Könyörgünk, Uram, a betegekért, egyedül élőkért, azokért, akik még távol vannak tőled, akik nem ismernek, hogy vönd a szívüket magadhoz, ragyogtasd fel lényedet előttük, jelensd ki a te dicsőségedet, hatalmadat, szeretetedet, a kegyelmet a számukra, csak hogy ők ezt megragadják. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, a megfáradtakért, az elcsüggettekért, hogy tudjanak rád nézni, Mert aki rád néz, az meggyógyul, az megerősödik lélekben, mint hogy a pusztában a kígyó által megmart nép hittel fölnézett a póznára, meggyógyult, ad, hogy mi is így tudjunk fölnézni rád, Uram, mert te vagy az élet forrása. Kérünk így a családokért, gyermekekért, a fiatalokért, könyörülj rajtuk, von magadhoz a szívüket, és könyörgünk egyházunkért, népünkért, sötét a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a templomban, szombaton a mentőmisszió találkozójára kerül sor, a missziós házban délután 2 órától, majd vasárnap 10:30-től újra templomban tartunk istentiszteletet. Befejezésül a 312. dicséret 4. versét énekeljük, Ó Jézusom, szegényed kér, vár!